Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, a 66. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg virágvasárnapi istentiszteletünket. A 66. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Istennek, és énekelj szép zengéssel, nagy dicsőségét szent nevének, mindenek dicsérjék széjjel. Mondjátok ezt az Úr Istennek, csodálatosak dolgait, erősséget nagy hozzád esnek, ízel kedvén ellenségét. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amely az apostoli hitvallásról, az egyetemes keresztény hitvallásról szól, annak is a fiúról, azaz Jézus Krisztusról vallott tételeivel kapcsolatosan kérdezzük a mostani kérdéseinket. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek, amaz örök természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezett őt mi Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett. Hitvallásunk tanítása után, gyertek, csendesedjünk most el, álljunk a mi Urunk Istenünk színe elé imádságban eképpen. Hiszük, mennyei édesatyánk, hogy van hatalmad arra, hogy ebben az órában is kegyelmesen fordulj hozzánk, és tulajdonaiddá tegyél bennünket. Te ismered a mi szívünket és életünket, ismersz bennünket, és tudod rólunk azt, hogy gyermekeiddé lettünk-e már Jézus Krisztus által, vagy még a magunk útját járjuk ebben a világban. Hadd kérjünk téged arra, légy hozzánk könyörületes, irgalmas, engedd, hogy igédet most megérthessük, amely a te szavad, a te szólításod, a te hívásod, a te tanításod, és adjad, hogy azt megértve engedelmességre is készüljön a mi szívünk. Köszönjük te neked azt, Jézus Krisztus, hogy példánk voltál az engedelmességben, és például lettél, hogy aki engedelmeskedik, azt az Atya megdicsőíti. Adjad, hogy ebbe a dicsőségbe juthassunk mi is, a neked való engedelmesség által. Ezért kérjük, hogy taníts, nevelj a te utaidra, amelyeken járnunk kell. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket, és függetlenül attól, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, milyen okból vagyunk itt a te színed előtt, hisszük, hogy kegyelmességet fogsz rajtunk gyakorolni, mennyei édesatyánk. Amen. Kedves testvéreim, keresztelési szertartásra készülünk, a 329. számú dicséretünk második versét énekeljük, minek előtte, majd minek utána felolvassuk a keresztség sákramentumának szereztetését. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik, nem éltem még a föld színén. Hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetéből olvasom Jézus Krisztus szavait, amelyet tanítványainak mondott, mielőtt elment volna a mennybe. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntjük gyülekezeti tagjainkat, Hodák Attilát és feleségét, Nemoda Sárát, kicsiny lányukkal, Emíliával, akit a mai Isten tiszteletünk keretében megkeresztelünk, miután elhárítom innen az akadályt, mert nem látom őket. Azt mondtam az imént, hogy sákramentum a keresztség, azaz szentség. Különösképpen is fontos az, hogy a sákramentumokkal Isten gyermekei, a hívők élhetnek úgy, hogy az életükben üdvösségre és nem kárhozatra szól. Amikor a keresztség sákramentumában részesítünk egy gyermeket, akkor szülők, keresztszülők, és egyúttal, mint gyülekezet mindannyian, hitvallást teszünk. Hozzá is kapcsolódik a mi hitvallásunk abban a kötött formában a sákramentumokhoz, így a keresztséghez is, el fogjuk majd mondani. De ezen a kötött hitvalláson túl valami olyasmiről is hitvallást teszünk, ami senki előtt nem látszik. Miért kereszteljük meg a mi gyermekeinket? Mi az, amit hiszünk, és mi az, amit megvallunk, amikor egy ártatlannak tűnő gyermeket megkeresztelünk? Kedves testvéreim, legelőször is, amikor megkereszteljük mi hívő szülők a gyermekeinket, arról teszünk hitvallást, hogy gyermekeinket bűnösnek látjuk, és bűnösnek tudjuk. Még ha olyan ártatlanok is, még ha fehérbe is van öltöztetve Emília, hordozza életében és szívében a halálnak és a kárhozatnak a csíráját, és bizony ez a csíra olyan csíra, amely növekszik, és majd ahogy egyre jobban növekszik a gyermek, úgy fognak megjelenni a szíve rossz állapotának a gyümölcsei is az életében. Noha ártatlannak tűnik, hisszük és valljuk, szülők, gyülekezet, keresztszülők, hogy halálos veszedelemben van, kárhozatra zületett. Ugyanakkor arról is hitvallást teszünk, amikor őt megkereszteljük, hogy hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus elég hatalommal, szeretettel és kegyelemmel bír ahhoz, hogy Emíliát megszabadítsa ebből a veszedelemből, amelyből ő maga képtelen kimenekülni, amelyet most még nem ismer, és amelyről talán sokáig nem is akar majd tudomást venni. Nos, hisszük, hogy Jézus Krisztus ebből az ő nyomorult állapotából megképes őt szabadítani, és hisszük, ezért kereszteljük meg, hogy meg is fogja szabadítani. Nem látjuk, ugyanúgy, ahogy nem látjuk az ő bűnös voltát, nem látjuk még az ő megtérését és szabadulását sem, de hiszünk Jézus Krisztusban, az ő kegyelmében, és hiszünk az ő szövetségében, amely szövetségben jót tesz az atyákkal, és akik őt szeretik, és parancsolatait megtartják, ezeríziglen utódaikkal is. Kedves testvéreim, hisszük, hogy Jézus Krisztus el fogja hozni azt a pillanatot ennek a kislánynak az életében, amikor ő két kézzel, teljes szívvel fogja megragadni azt a szabadítást, amelyet Jézus Krisztusban kaptunk. Hisszük az ő bűnösségét, hisszük az ő szabadulását, és hitvallást teszünk arról is, hogy mi ezért, azért tudnélik, amit Jézus Krisztus tenni fog ezzel a gyermekkel, mivel tartozunk Istennek. Mert testvéreim, adósai vagyunk Istennek, akik kegyelmet nyertünk. Ezt a kegyelmet nem tudjuk kiérdemelni, de attól a pillanattól, hogy megkaptuk, adósai vagyunk az Istennek. Mi, akik hiszünk abban, hogy ő kegyelmi állapotba fog kerülni, mi már most törlesztjük az adósságunkat Isten felé. Mit teszünk? Azt tesszük, hogy őt neveljük. Mire neveljük? Arra, hogy szeresse Istent. Hogy szeresse Istent. Kívánjuk, hogy Attila és Sára, és a keresztülők, a szülők, a család, aki körülveszi ezt a gyermeket, úgy tudjátok őt nevelni, hogy ez a gyermek megszeresse Istent. Kedves testvéreim, az, hogy valaki szereti-e Istent, vagy nem szereti Istent, az nagyban függ attól, hogy hogyan nevelték. Hogy milyen istenképet kapott. Hogy mit tudott meg az Istenről. Amikor Istennek hálát adva megemlékezünk a ti hitetekről, arról, hogy Isten kegyelméből újonnan született, megtért emberek vagytok, akkor emlékeztetünk benneteket egyúttal arra, hogy ne felejtsétek el azt az óriási felelősséget, amellyel Emília felé tartoztok, és amellyel Istennek adósai vagytok. Éljetek úgy ő előtte, egymással, éljetek úgy ő vele szemben, hogy ő abból, amit lát, meglássa az Istent, és megszeresse az Istent. Hisszük, hogy így fog ő maga is egyre inkább közelebb kerülni a megváltáshoz, Jézus Krisztushoz. Testvéreim, erről teszünk hitvallást a sákramentumban. Hisszük, hogy mi nagy a mi bűnünk, amelyből menekülni képtelenek vagyunk. Hiszünk a szabadításban, Jézus Krisztus kegyelmében, és vallást teszünk arról, hogy adósai vagyunk az Istennek. Adja meg Isten, hogy elsősorban ti, de mindnyájan ezzel a hittel, ezzel a hitvallással kísérhessük Emília életét, és kérjük a mi Urunk Istenünk kegyelmét arra nézve, hogy mi hamarabb juttassa el hathatósan az üdvösség, a bűnbocsánat drága ajándékát ehhez a kislányhoz. Nem a keresztség vizében hiszünk, nem ebben a szertartásban hiszünk, testvérek, hanem abban a Jézus Krisztusban hiszünk, aki fönt van a mennyben, mert feltámadott és él, uralkodik, és véghez viszi a maga akaratát és tervét közöttünk és bennünk. El ne fogyatkozzon a mi hitünk. Amen. Kedves testvéreim, minek előtte megkeresztelnénk egy kicsi gyermeket, két kérdést teszek nektek föl, melyre kérem válaszoljatok hallható szóval és igaz szívvel egy gyülekezet színe előtt. Álljunk föl a helyünkről. Kérdezem először is tőletek, akarjátok-e, hogy egy kicsi gyermeket a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadjuk? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy fogjátok nevelni és neveltetni, hogyha majd felnő, egyszer ő maga önként tegyen hitvallást az élő Istenbe vetett igaz hitéről egy gyülekezet előtt? Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásában. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, az apostoli hitvallás szavaival eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted igaz szívvel, hogy elveszett emberek vagyunk, akik a te kegyelmedre szorulunk. Megvalljuk előtted azt, hogy tudjuk, Jézus Krisztust azért küldted, hogy mi ebből a veszedelemből ő érette és ő általa megszabadulhassunk. Szeretnénk elkötelezni magunkat neked újból, mint megváltott gyermekeid, arra, hogy neked élünk. Köszönjük neked a gyermek érkezését, az örömöt, amelyet általa hoztál ebbe a családba. Köszönjük te neked azt, hogy hisszük, hogy te magad számon tartod őt. Hihetjük, hogy Jézus Krisztus ő érette is meghalt, és köszönjük te neked, hogy bizonyosságunk lehet már most afelől, hogy te véghez viszed rajta az üdvözítés csodáját, amikor ennek eljön az általad elrendelt ideje. Urunk, kérünk, adjál kitartást a mi szívünkbe, hogy meg ne lankadjunk a bizonyság tételben ő előtte. Adjál bölcsességet a szülőknek, hogy hálaadással tudják őt te neked nevelni. Tanítsd és oktasd őket, járj előttük, vezesd őket gondolataikban, adj türelmet, szeretetet a szívükbe, hogy igaz Isten képet hordozhassanak egy gyermek színe előtt. Kérünk, Urunk, áld meg őt, áld meg a családot, és áld meg ezt az egész gyülekezetet, mennyei világosságoddal és kegyelmességeddel. Amen. Emília, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermek, növekedjél, testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben. Légy áldott, vagy boldog is lehess. Amen. És ne hozott köztünk. Szabad helyen foglalni. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és énekeljük imádságunkat, amelyet a keresztelési sákramentum után szoktunk énekelni, a 431. dicséretünk egyetlen versét, a 431. dicséretünk így kezdődik, Úristen, kérünk tégedet. Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Testvéreim, virágvasárnap történetét János evangéliumából olvasom közöttetek. János evangéliumának 12. fejezetéből, a 12-től a 18. versig terjedő szakaszból, ahol eképpen találjuk megírva. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. Kedves testvéreim, virág vasárnap egy ütköző pont Jézus életében. Nem az első és nem az utolsó. Még azt is mondhatjuk rá, hogy nem a leglátványosabb ütköző pont Jézus életében. De mindenképpen az. Keressük és kutatjuk benne az ütközést. Első olvasatra talán nem is tűnik föl számunkra ez, hiszen minden olyan egyértelmű. Jézus Jeruzsálembe megy, és egy tömeg kíséri, illetve várja őt, amely tömeg kinyilvánítja a maga látását és akaratát. Jézus nem tiltakozik, fölül egy szamárcsikó hátára, és a nép kíséri őt a fővárosba befelé. Miközben örömmel kiáltoznak, Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Hol van itt az ütközés? Ez egy olyan egyértelmű dolog. Hol van itt az ütközés? Mit ezzel a baj, ami történik? Újra mondom, ez az ütközés, ez az ütközőpont nem látványos. És nem is annyira a felszínen folyik. Tulajdonképpen, amikor elolvassuk ezt a történetet, és hozzáolvassuk az evangéliumokból azt, ami virágvasárnapot követte, akkor érthetjük meg azt, hogy mekkora ütköző pont volt ez a nap Jézus életében, és ez az esemény. A Bibliával kapcsolatban újra és újra elmondjuk, hogy összefüggéseiben kell olvasni. Nagyon veszélyes, ha egy valamit a Szentírásból kiragadunk, és nem vizsgáljuk a környezetét, vagy nem foglalkozunk azzal, hogy mi volt előtte és mi volt utána. Virágvasárnap ütközését is csak akkor fogjuk megérteni, ha egy kicsit mögéje nézünk. Tulajdonképpen az emberi és az isteni akarat, az emberi és az isteni szándék ütköző pontja volt az az esemény, amely Jézussal történt. Az emberi és az isteni akarat feszült itt egymásnak. Mi volt az ember, a nép célja és akarata? Úgy látjuk, és ennek adtak hangot az emberek ezen az ünnepen, hogy az ő céljuk az volt, hogy Jézus dicsőségre jusson itt a földön. Azt gondolták, hogy eljött ennek az ideje, hogy Jézus végre teljes dicsőséget vegyen a földön. 3 éve szolgált Jézus feltételezéseink szerint, sokféle csodát tett, betegeket gyógyított, uralta a természet erőit, megvendégelt sokakat, tanította az embereket, és most megjegyzi János evangélista, hogy Jeruzsálembe érkezése előtt feltámasztotta Lázárt. Halottat támasztott. Jézus dicsősége egyre teljesebb lett az emberek előtt. Egyre többen követték őt. Így olvassuk, hogy a főpapok és a farizeusok úgy szóltak egymáshoz, hogy nem tudunk semmit tenni ellene, mert az egész világ őt követi. Hát nem követte az elég egész világ Jézust, ez egy képes beszéd, de elég sokan voltak ahhoz, hogy azt mondják a farizeusok, hogy nem tudunk mit tenni. Egyre nagyobb a dicsősége, és mi nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ott van a nép, aki azonban még nagyobb dicsőségre vágyik. Még nagyobb dicsőségre vágyik, és még nagyobb dicsőséget akar Jézustól. Mert mit kiáltanak előtte? Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Az Izrael királya. A nép azt akarta, hogy Jézus legyen király. Mondanánk mai nyelven fiatalosan, hogy ez még nincs meg, Jézus, ezt még el kell érned. Legyél király. Mi úgy látjuk és úgy gondoljuk, hogy a te dicsőséged már majdnem teljes. Ez a dicsőség akkor lehetne igazán teljes, ha te Izrael királyává lennél. Ekkoriban volt Izraelnek királya, mégis a nép úgy gondolta, hogy jobb lenne az, ha Jézus lenne Izrael királya. Ez volt az ő akaratuk, ez volt az ő szándékuk és céljuk. Jézus dicsősége legyen teljes itt a földön, itt a földön. Azt mondtam, ütköző pont ez, igen, mert az emberi célokkal és akarattal szemben megjelenik egy másik cél és egy másik akarat is láthatatlanul ebben a történetben. Ez pedig az Isten célja és az Isten akarata. Mi ez a cél? Mi a célja Istennek a fiúval, Jézus Krisztussal? Nem akarja a fiú dicsőségét? Testvérek, Isten is akarja a fiú dicsőségét, de nem a földön, hanem a mennyben akarja Isten a fiú dicsőségét. Ez az Isten célja, hogy a fiú dicsőségbe jusson, de ne itt a földön, hanem dicsőségbe jusson a mennyben. A két dicsőség között óriási különbség van. Az emberi dicsőség az ideig, óráig való. Ezt látjuk. Ezzel van tele a hír, források sokasága, hogy az emberi dicsőség, az emberi nagyság az mennyire ideig való, és mennyire óráig való. És akiről azt hitték az emberek, hogy dicsőséges, arról kiderül, hogy csirkefogó. Mert ilyen az ember. Ez az emberi dicsőség. Megteremtjük magunknak, előállítjuk magunknak, PR-fogásokkal előhozzuk a magunk dicsőségét, de aztán kiderül az egészről, hogy egy üres lufi, még ha üres volna, még ha csak üres volna. Jézus nem emberi dicsőségért jött erre a földre, hanem isteni dicsőségért, mennyei dicsőségért. Az a dicsőség, amely az Isten dicsősége, testvéreim, elvehetetlen dicsőség. Az Isten dicsőségét senki nem tudja elvenni. Az a dicsőség egy tiszta dicsőség a Szentírás szerint. Abban nincs korrupció, nincsen csalás. Az egy igaz és tiszta dicsőség. És mi volt az Atya célja? Hogy a fiú dicsőségre jusson a mennyben. A mennyben. Hogyan valósulhatott meg Jézus Krisztus mennyei dicsősége? Akik ismerik János evangéliumát, vagy az evangéliumokat, azok velem együtt tudják azt, hogy ennek komoly feltétele volt az, hogy Jézus Krisztus engedelmeskedjen az Atyának. Elmondta Jézus Krisztus sokszor, hogy én az Atya akaratát cselekszem. Én az Atya akaratát cselekszem. Így lesz az enyém a mennyei dicsőség. Engedelmesség által. Könnyű olyankor engedelmeskedni, amikor ez testi, lelki gyarapodással jár. De amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor tudja, hogy az ő mostani engedelmessége az Atyának a szenvedések útjának kezdete. A szenvedések útjának kezdete. Az emberek még nem tudták akkor azt virágvasárnap, hogy nem sokára máshogyan fognak kiabálni. Ők még nem tudták azt, hogy Jézus néhány nap múlva halálosan fog gyötrődni, de Jézus tudta. Háromszor beszélt a tanítványainak arról, hogy amikor Jeruzsálembe fog menni, meg fog halni. Azt is megmondta, hogy föl fog támadni, de ez előbb meg kell halnia. Az emberek még nem tudták, hogy Jézusra mi vár, de Jézus tudta. És itt az ütköző pont. Ott vannak az emberek, akik földi dicsőségbe emelnék Jézust. Nem tudjuk, mennyien voltak, de elég sokan. És ott van Jézus, aki engedelmességre kötelezte el magát Isten felé, és ez az engedelmesség most a szenvedések útjának kezdete. Ütköző pont, ahol Jézusnak döntenie kell. Döntenie kell. úgy tűnik előttünk, és így is következik be a nagy hét folyamán, hogy Jézus az atyának való engedelmességet választotta. Nem ült föl Jézus a nép akaratának. Úgy tűnik ugyan, hogy fölül arra a szamár csikóra, amit oda rendel, és amelyet hoznak neki, de ne felejtsük el, hogy ez az azonosulása Jézusnak a nép akaratával csak addig történik meg, amíg ez Isten akaratával egyező. Miért? Azért, mert azt mondja János a 14. versben, ezt olvastuk, hogy meg volt írva, hogy ennek így kell bekövetkeznie. Meg volt írva. Ezt nem a nép akarta így, hanem Isten akarta így. És ez a két akarat akkor találkozott, hogy Jézus fölüljön a szamár csikóra. Ezt akarta a nép is, és ezt akarta Isten is. Jézus addig enged a nép akaratának, amíg ez nem megy az Isten akaratával szemben. Kedves testvéreim, látjuk azt a döntő, ütköző pontot, ami Jézusban, ebben az eseményben lezajlik, azt az ütközést, ahol egy komoly döntést kell hoznia Jézusnak arról, hogy kit szolgál és kinek engedelmeskedik. Jézus úgy dönt, hogy az atyának való engedelmességet választja, és ha összefüggéseiben látjuk az ő történetét, akkor azt is látjuk, hogy ez az ő döntése mennyei dicsőségbe emelte őt. Most olvastam föl a keresztség sákramentumának a szereztetését, úgy olvasuk a Bibliába, hogy mielőtt Jézus a feltámadása után elment volna a mennybe, rendelkezett itt a földön, és utána fölemeltetett a tanítványai szeme láttára, hogy elfoglalja helyét az Atya dicsőségében. Mit tanulhatunk Jézustól virágvasárnap, kedves testvéreim? Mi az, amire bennünket emlékeztet virágvasárnap 2010-ben? Mindenek előtt arra, testvérek, hogy Jézust követjük. Jézust követjük. A Biblia a hívőket, a hívők gyülekezetét Krisztus testének nevezi. Azt mondja, hogy Krisztus a fej a mennyben, a hívők pedig az ő teste itt a földön. Így vagyunk mi Jézus követői. Az ő nyomdokain járunk. Az ő sorsa a mi sorsunk. Ütköző pontok vannak az életünkben. Ugyanúgy, ahogy Jézus életében is ütköző pontok voltak, ugyanúgy nap mint nap szembesülünk mi is ütköző pontokkal. Azok az ütköző pontok, amelyek nem látványosak, csak talán a szívünkbe zajlanak le, sokszor a legfontosabbak. Hol ütközünk mi, mint Jézus Krisztus követői? Hát ugyanott ütközünk, ahol Jézus is ütközött. Vannak célok, amelyeket elvárnak tőlünk. Van egy akarat ebbe a világba, egy elvárás ma is Istennel, Jézus Krisztussal kapcsolatosan, van egy elvárás az egyházzal kapcsolatosan, Isten népével kapcsolatosan, és Isten népének, a hívők gyülekezetének újból és újból döntést kell hozniuk, hogy kinek engednek. Kinek engednek? Engedünk az elvárásoknak, világelvárásainak, vagy járunk az Isten akarata szerint. Az Isten akarata szerint való járás ma is átvezet időnként a szenvedések völgyén, ahogyan átvezetett Jézus életében is. Naív az, aki úgy gondolja, hogy Jézus Krisztust ma úgy lehet követni, hogy ez soha nem fog konfrontációt jelenteni a környezetünkkel, a családunkkal, a munkatársainkkal, a honfitársainkkal, vagy esetleg még önmagunkkal is. Jézus élete is átvezetett a szenvedések völgyén, és az ő népének az élete is átvezet újra és újra ezen a völgyön, ahol kínlódunk és gyötrődünk, azon, hogy az Isten akaratát cselekedve, vajon miénk lesz-e az ő dicsősége. Nagyon nehéz ezt elhinni. Nem csak akkor volt nehéz elhinni Jézusnak, amikor Jeruzsálembe vonult be, és azt kiabálták neki, hogy legyél a mi királyunk. Nagyon nehéz volt elhinni Jézusnak azt, hogy ha én engedelmes vagyok, és végigjárom a szenvedések útját, egy nagyobb dicsőségbe fogok jutni. Mennyire nehéz sokszor elhinni, elfogadni azt, hogy az Istennek való végtelen engedelmesség elvezet bennünket a mennyei dicsőségbe. Ezt nagyon nehéz elfogadni. Mennyivel nehezebb volt elfogadni a Gecsemáné kertben, ahol Jézushoz már karnyújtásnyira voltak az ő ellenségei, akik elfogták őt. Azt olvassuk, hogy Jézus vért izzadott, mert ilyen nehéz volt ez a dolog. Hűségesnek maradni az atyához. Testvéreim, ha mi az ő teste vagyunk, és az ő követői vagyunk, akkor számolnunk kell azzal, hogy jó sok ütköző pont lesz és van a mi életünkbe, ahol dönteni kell a szívünkbe, hogy mi mit választunk. Ennek a világnak vannak elvárásai, még ha a hívőket és a keresztényeket nem is akarják ma trónra ültetni, és nem is akarják azt, hogy királyokká legyenek, de elvárásai vannak ennek a világnak, Istennel és a kereszténységgel kapcsolatban. Mit tanulhatunk Jézustól? Azt tanulhatjuk Jézustól, hogy az Atya dicsőségébe az Istennek való engedelmesség vezet. Ugyanez a gondolat fogalmazódik meg több ezer esztendővel azelőtt az 50. Zsoltárban. Azt mondja az 50. Zsoltár 23. versében a Zsoltáros, Isten szava ez, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Aki hálával áldozik, aki hálaadással engedelmeskedik nekem, az dicsőít engem. Azé a mennyei dicsőség. És aki vigyáz az én utamra, és hűséges marad én hozzám, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Kedves testvéreim, ebben feszülünk mi is. Mindannyian, azt gondolom, az életünk legátlagosabb hétköznapjain is el kell, hogy dőljön a szívünkben újra és újra az, hogy kinek engedelmeskedünk. Kell-e a mulandó dicsőség, az a békesség, amely ideig óráig tart, vagy kell a hervadhatatlan koszorú? Mert kétféle koszorú van, amiért futni lehet ezen a földön. Vannak elhervadó koszorúk, amelyek beporosodnak, amelyeket majd egyszer kidobnak, és amelyek semmivé lesznek. Pál apostol arra buzdítja a hívőket, hogy fussanak a hervadhatatlan koszorúért. Legyenek hűségesek és engedelmesek Istennek, Jézus Krisztusnak, hogy elnyerjék a hervadhatatlan koszorút a mennyben. Jézus Krisztus példája virág vasárnap ma arra bátorít bennünket, testvérek, hogy merjünk az ő útján engedelmességgel és hűséggel járni, sőt, legyen életünkben mindennél fontosabbá az Atyának való engedelmesség. És mivel az Atyának való engedelmesség egy gyakorlati dolog, hadd hozzunk ide néhány konkrét dolgot is, ami bennünket foglalkoztat most. Hogyan lehet Istennek engedelmeskedni? Erre vannak nagyon egyszerű teoretikus válaszok, amelyeket mindenki tud. Olvassuk a Bibliát, azt csináljunk úgy. És erre van mindjárt egy replika is, Olvasom én, de nem értem, nem is csinálom úgy. És ezzel ezt a dolgot le is zárjuk sokszor az életünkbe. Hát jó volna Istennek engedelmeskedni, de nem találom a postaládába, hogy mi az Isten akarata. Mit csináljak? Mit csináljak? Kérdeztem, de nem mondja az Isten, hogy mi az akarata, akkor most ne csináljak semmit. Testvéreim, valóban igaz az, hogy Isten akarata úgy válik előttünk nyilvánvalóvá, hogy olvassuk a Szentírást. Összefüggéseibe megvizsgáljuk, ez áldozatot igénye mindannyiunktól. Nem szokott úgy beleugrani a mi fejünkbe, hogy mi az Isten akarata. Ezt keresni és kutatni kell, hogy mi az Isten akarata. És miután keressük és kutatjuk, testvérek, hogy mi az Isten akarata, azután tudjuk megcselekedni, ha már értjük, tudjuk. Itt van egy konkrét kérdés előttünk, a választások kérdése is. Nagyon sokan kérdezik, mi az Isten akarata? Mi az Isten akarata? Testvérek, nagyon megdöbbentő az, hogy a keresztényeknek is, mert egy keresztény országban élünk, ebben az országban is az embereknek egy nagy része nem megy el szavazni. Nem megy el szavazni. Mert az biztos nem az Isten akarata. És le vagyunk döbbenve, amikor a statisztikákat nézzük, hogy miért nem akarunk elmenni szavazni. Például. Hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy Jézus fölült a szamár csikóra, amíg ez egyezett az Isten akaratával. Nem vonult be Heródes palotájába, mert az már nem volt benne az ószövetségi proféciába, hogy Heródest letaszítják a trónról, és Jézus beül a helyére, de az benne volt az ószövetségi proféciába, hogy szamár csikón ülve fog megérkezni Jeruzsálembe. Testvéreim, Isten ad nekünk lehetőségeket ezen a földön, amíg az ő dicsőséges országlása meg nem kezdődik, és az ember nem teheti meg, hogy amit Isten nekünk ad, az a nem él. Sokan azt gondolják, hogy hát az Istennek nem az az akarata, hogy mi ebben részt vegyünk. Mit mond Isten? Mi az ő parancsolatának a summája? Azt mondja Isten, jól vizsgáztak belőle Jézus korában, ma nem tudom, hogy ilyen jó tudnánk-e belőle vizsgázni. Jézus korában még meg tudták mondani a zsidók, szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből. És hozzátették, hogy szeresd a te fele barátodat, úgy, mint önmagadat. Ez a törvénynek a summája. Ez a két dolog nem üti egymást. Jézus azt mondja, hogy ezt jól mondtátok, ez az Isten parancsolata. A kettőt nem kell kijátszani egymás ellen, a kettő együtt lesz teljessé. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a te fele barátodat, úgy, mint ön magadat. Testvéreim, szeretjük Istent. Mi keresztények vagyunk, azt mondjuk, szeretjük Istent. Szeretjük fele barátainkat? Hadd kérdezzem meg. Akik úgy gondolják, hogy ez nem a mi dolgunk, például szavazni. Szeretjük a fele barátainkat? Szeretjük a gyermekeinket? Szeretjük az unokáinkat, akik úgy gondoljuk, hogy ez nem a mi dolgunk? Döntsék el mások? Testvérek, azt gondolom, hogy ez a legnagyobb szeretetlenség. És az Isten törvényének a gyalázása, amikor egy hívő ember azt mondja, hogy én ebben nem veszek részt, azzal én nem szeretek senkit, még csak magamat se, pedig magunkat aztán igazán tudjuk szeretni. Testvérek, itt egy kérdés, egy nagyon gyakorlati kérdés, ami most bennünket foglalkoztat, kell, hogy foglalkoztasson. El kell mennünk szavazni, vagy nem kell elmennünk szavazni? Én úgy látom, és ezt tanítom a testvéreknek, hogy menjünk el szavazni. Mert mi az Isten dicsőségét keressük. És az Isten dicsőségét keressük, akkor részt veszünk ebben, mert szeretjük a mi fele barátainkat. Szeretjük. Azokat is szeretjük, akikről nem akarjuk azt, hogy tovább szaporítsák a bűneiket. És hadd hívjam fel erre is a figyelmeteket. Hogy mi nem azért szavazunk ide vagy oda csak, mert jobbat akarunk, hanem azért, mert a hívőknek bűne az is, ha a bűnt nem teszik szóvá, ha szemet hunynak a bűn fölött. Azt mondja Isten, hogy számon kéri rajtunk a mi fele barátainknak a bűnét és a következményét, ha mi láttuk és nem figyelmeztettük őket. Testvéreim, ha láttok bűnt ebben a világban, amit talán a többi ember nem lát, és kell, hogy lássuk a bűnt, most már mindenki kezdi látni, remélem legalábbis, hogy mindenki kezd látni egészen nyilvánvaló bűnöket, akkor nem tehetjük meg, hogy ne figyelmeztessük a mi fele barátainkat arra, hogy a bűnnek büntetése, következménye van. Nem támogathatunk senkit a bűnben, testvérek. És amikor elmentek szavazni, akkor mindig gondoljatok erre is. Hogy azzal, amit én most teszek, jót teszek-e? Az emberek általában a tömeg vélemény alapján szoktak vélemény nyilvánítani. Talán mi is ilyenek vagyunk. Amit a szomszéd mond, az biztos jó. Meg a másik is úgy gondolja. Az meg azért rossz, mert rossz. Nem szoktunk foglalkozni mélységeibe a dolgokkal. Testvéreim, hadd kérjelek benneteket, hogy hívő emberként, isteni szempontok alapján gondoljátok végig, hogy mi a mi küldetésünk, mi a mi feladatunk, és hogyan szolgáljuk az Isten dicsőségét keresztényként ebben a világban és ebben az országban. Nem teheted meg, hogy nem mész el. És nem teheted meg, hogy nyilvánvaló bűnök mellé oda sorakozol, és beállsz abba a sorba, amelyik azt támogatja, hogy neked ne legyen semmid, másnak meg legyen mindene a tiedből. Nem teheti meg egy keresztény ember. Nem teheti meg egy keresztény ember, hogy odálljon olyan ideológiák mellé, amelyek Isten nevét maximum matricának használják. Mert mit mond az ige? Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. Testvéreim, az az ideológia, amelyik a gyűlöletre épül, az a keresztény ember előtt behajtani tilos. Mert mi azt hirdetjük, hogy szeretni kell a fele barátainkat, nem gyűlölni, nem mocskolni, hanem szeretni. Persze ez nem azt jelenti, hogy egyet értünk. Mert szeretem a gyermekemet, de ha engedetlen, ha tiszteletlen, akkor ezt szóvá teszem. Akkor ezt fölfedem előtte, és elmondom neki. Ha kell, akkor megfenyítem. Azért, mert szeretem. Kedves testvéreim, hadd hívjalak benneteket, hogy Jézus Krisztus követőiként kezdjünk az életünkbe, szívünkbe mennyei szempontok, mennyei utasítások szerint élni és gondolkozni. Újra és újra el kell, hogy mondjuk, nem attól vagyunk keresztjének, hogy ide járunk. Nem attól vagyunk keresztjének, hogy egy templomba tartozunk valamilyen körhöz vagy közösséghez. Ez a következménye maximum annak, hogy mi keresztjének vagyunk. Mi akkor mondhatjuk magunkat keresztjéneknek, Jézus Krisztus követőinek, ha eldöntöttük az életünkben, hogy Jézus Krisztusnak fogunk engedelmeskedni minden körülmények között. Ezt kéri. Erre tanít most bennünket Jézus Krisztus, és arra bátorít bennünket, hogy amennyiben neki engedelmeskedünk, hervadhatatlan koszorút fogunk ajándékba kapni tőle. Őtől, aki ott van az Atya dicsőségében, az Atya jobbján. Nézzünk fel Jézusra, ami győztes királyunkra, aki nem itt a földön lett király, mert akkor nem lett volna kereszténység, ma ez a templom sem állna itt, és talán teljesen másféle hitekben lennénk mi, ha Jézus akkor azt választja, amit a nép akart, ő az Atyát választotta, és ezért ott van az ő dicsőségébe. Aki Istent választja, az meg fogja látni ezt a dicsőséget. Legyen nekünk segítségül az Úr ebben. Amen. Kedves testvéreim, a 445. dicséretünk 5. versét énekeljük most, a 445. dicséretünk 5. versét, amely így kezdődik: más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, hadd, hogy imádva téged, búsgyalló bűnös én, hadd légyek gyermeked. Értek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Csak égi bölcsességed az, Urunk, amely megtaníthat bennünket a Te utaidra, és szent lelked az, aki megbátoríthat bennünket az engedelmességre. Ezért fohászkodunk Te hozzád mennyei világosságért, és ezért kérjük tőled szent lelked ajándékát, a hitet, amelyből fakad minden neked való engedelmesség. Légy hozzánk irgalommal és kegyelemmel, Urunk, mert elvakultak vagyunk, elgondoltuk azt az utat, amelyet járunk, és úgy gondoljuk, ez elég kell legyen neked is. Nevelj, taníts bennünket arra, hogy a te országod az neked való engedelmesség. Nevelj, taníts bennünket arra, hogy a te akaratodat kijelentetted, hogy amit tőlünk kívánsz, azt igédben föltártad előttünk. Adjál a mi szívünkbe szomjúságot igét titkai iránt, és segíts meg bennünket, hogy imádkozva mindenkor hálaadással hadd tudjunk neked áldozni. Áldozni az időnkből, energiánkból sokkal többet, mint amit eddig neked áldoztunk. Köszönjük te neked, hogy mennyei dicsőséget ígértél a téged követőknek. Köszönjük, hogy akik téged szeretnek, nem a kárhozatba jutnak, hanem a te országod lesz az övék, a te dicsőségedet fogod velük megosztani. Szeretnénk ezért téged dicsőíteni és magasztalni, és szeretnénk fölbuzdulni ezen a te nagy-nagy ígéreteden. Segíts meg bennünket, hogy minden múlandó földi dolognál hadd tudjuk többre tartani azt, amit te ígértél és bizonnyal megszereztél nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, a te példádat, hiszen a szenvedések útját járva is eljutottál a dicsőségbe. Óvjál meg bennünket attól a kicsiny hitűségtől és hitetlenségtől, amely nem akar szenvedni te éretted. Adjad, hogy örömmel tudjuk vállalni a szenvedést, ha kell, te miattad, a te rended miatt, a te neked való engedelmesség miatt, azzal a hittel, hogy ahogy megmenekültél a szenvedésből, úgy fogsz bennünket is megszabadítani. Kérünk téged most így eképpen, különösen is azokért, akik gyászsal vannak itt közöttünk, szenvedéssel, bajjal, magánnyal, egyedülmaradással, könyörülj meg rajtuk, hogy megértsék azt, hogy közel vagy hozzájuk, és hadd értsék meg azt is, hogy az ő szabadulásuk, megvigasztaltatásuk kulcsa az, hogy téged válasszanak életükben királlyá, úrrá. Urunk, adjad nekik az élő hitet, hogy a nagy mélységből hadd tudjanak hozzád kiáltani és hozzád szaladni. De kérünk gyermekeinkért, kérünk a felnövekvő nemzedékekért, kérünk téged unokáinkért, kérünk téged saját életünkért, légy hozzánk kegyelmes és irgalmas, hogy el ne távolodjunk tőled. Kérünk téged, ami egész országunkért, rázd föl azokat, akiket fölrázni képtelenek vagyunk, és vidd véghez közöttünk és bennünk a te csodádat, Urunk. Légy irgalmas nekünk. Rászorulunk a te kegyelmedre, így kérünk és így fohászkodunk te előtted. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Néhány hirdetést hadd hozzak ide a testvérek elé. Elsőrenden gyülekezeti alkalmainkat a nagy hétben. A bejövetelkor talán mindenki kapott egy ilyen rózsaszínű lapocskát, ami rajta van a nagy hetünk, ünnepkörünk, gyülekezeti alkalmainak a sora. Vigyük ezt el magunknak emlékeztetőül, és tartsuk számon gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívogatunk és várunk minden testvérünket erre, ezekre az alkalmakra. Talán annyit hadd emeljek ki, hogy kicsit rendhagyó módon a bűnbánati alkalmainkat, valamint a nagypénteki úrvacsorás istentiseletünket 7:30 kezdettel fogjuk kezdeni. Most már az óraállítás megtörtént, egy kicsit továbban világos, és nem utolsó sorban szeretnénk azt is, hogy akik esetleg munkából érkeznek, azok is el tudjanak jönni, és részt tudjanak venni ezeken az alkalmakon. Tehát az esti alkalmaink 6:30 kezdettel kezdődnek, kedden, szerdán és csütörtökön, pénteken 6:30 úrvacsorai istentiszteletet tartunk, nagypénteken, majd jövő vasárnap és hétfőn ünnepi istentiszteleteket a megszokott időben. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, hogy 26-án pénteken 1 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben utolsó földi útjára kísértjük Vecserikné László Ilona 69 esztendőt élt asszony testvérünket. 27-én szombaton 1:45 kezdettel az Óbudai Szóró parcellában búcsúztunk Kovács Tihamér 59 esztendőt élt atyánk fiától. Isten vigasztaló kegyelmes szeretetét kérjük az itt maradt hozzátartozókra, családtagokra, és egyúttal szeretettel és kiemelten is hívogatjuk őket gyülekezeti alkalmainkra. Hirdetem az énekkarosoknak, hogy ma énekkari próbát tartunk, és a presbiter testvérektől azt kérem, hogy egy rövid megbeszélésre maradjunk itt az Isten tisztelet után. Azoknak a szülőknek a figyelmét szeretnénk most kérni, akik el szokták hozni magukkal ide az Isten tiszteletünkre az 5. és 6. osztályos gyermekeiket, ők egy csoportban együtt szoktak lenni. Azt kérjük tőlük, mivel kicsit helyhiánnyal szoktunk küzdeni az ünnepek alatt, hogy a jövő vasárnap ezeket a csemetéinket hozzuk magunkkal, de tartsuk is őket magunk mellett az Isten tiszteleten. Tehát nem lesz számukra külön gyermek Isten tisztelet, hanem részt vesznek a mi felnőttek Isten tiszteletén. Így kérjük a szülőktől ezt a megértést. Nem tudunk ennyi gyereket, hála Istennek, ezt örömmel mondom, elhelyezni. Bizonyos helyhiányokkal küzdünk időnként. Legyen ez így velünk, mert ez egy jó szükség, ez egy jó dolog. Isten őrizzen és tartson meg bennünket. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe még egyszer minden gyülekezeti alkalmunkat. Az Úr legyen és maradjon őriző pásztorunk. Most a 66. Zsoltárunk 4. és 8. versét fogjuk énekelni Isten tiszteletünk zárásaként. Ezek az ének versek visszavezetnek bennünket az ige üzenetéhez. A 66. Zsoltárunk 4. és 8. versét, a 4. vers így kezdődik. Áldjátok a mi Istenünket, e földön minden emberek. Áldjátok a mi Istenünket, a földön minden emberek. Dicsérjétek az ő szent nevét, nagy zengéssel minden népek, mert életünket ő megadá. Az ő nagy kegyességéből lábainkat meggyámolítá, oltalmazván el eséstől. Gyertek, halljátok, hadd beszéljem, ti néktek Isten félőknek, amiket Isten tett én vélem, mi kegyesen tett lelkemnek, hogy szájammal hozzá kiálték, ottan meghallgata engem, azért beszédével nevemnek.